listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Eddigi műsoraimban nem került még bemutatásra Szokolai Sándor zenéje. Pedig jól ismertem, hiszen egy évig tanított ellenponttanra a Zeneakadémián. Szerencsére most kaptam egy szokolai lemez Dombi Károlytól, amit ezúton is szeretnék megköszönni, és azon melegében be is mutatok egy részletet belőle. Előzőleg szeretném röviden bemutatni pályafutását. Kunágotán született 1931-ben evangélikus családban, ez nyomot hagyott későbbi vallásos témaválasztásaiban is. A híres Békéstarhosi Zenei Gimnáziumban tanult, 1950-től a Zeneakadémián Szabó Ferenc, majd Farkas Ferenc tanítványaként tanult zeneszerzést. Diplomája megszerzése után 1957-től 61-ig a Magyar Rádió zenei lektora és szerkesztője lett, ezt követően független művészként kereste megélhetését. 1966-tól 1994-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán ellenpontot, prozódiát és zeneszerzést tanított, 1994-ben a Zeneakadémiáról vonult nyugdíjba. 78 és 88 között a Magyar Televízió zenei lektora is volt. Rendkívül termékeny és sokoldalú zeneszerzői tevékenysége eredményeképpen számos énekes és hangszeres alkotást írt, életművének gerincét azonban operái alkotják. Művei, különösen az operák, külföldön is ismertek. Az 1964-ben García Lorca drámájára komponált Vérnász című operájában egyszerűen közismert lett az európai zenei életben is, szövegét tucatnyi nyelvre lefordították és nagy sikerrel mutatták be a világ 23 városában. Még 6 másik operát írt, ezek közül a Hamlet és a Sámson a legsikeresebb. Műveit átszövik a népzene jellegzetességei, pentatónia, modalitás, ritmus, az egyházi népénekek, a középkori gregorián himnuszok, a reneszánsz szófestészet, a barokk variációs és imitációs technika, sőt a 12 fokúság és az énekbeszéd is, de mindez stiláris törés nélkül tökéletes egységet alkot. Énekes zenéjében tiszteletben tartja a nyelv lüktetését, hangsúly és ritmus világát. Opuszainak száma felül van a 400-on. Kórus műveiben több, mint 30 magyar költő versét zenésítette meg. Szövegválasztása szinte missziót teljesít, hiszen számos művét történelmi múltunk ihlette. 2013. december 8-án halt meg Soproni otthonában. Most a Missa Pannonica című miséjének krédó tételét mutatom be. A szöveg jelentése, hiszek az egy mindenható Istenben, mennek és földnek teremtőjében.
Thank you.
Ma vasárnap ünnepeljük a Magyar Anyák Napját. Kerestem egy olyan zeneszámot, amelynek témája ez az ünnep, de pont ilyet nem találtam. Viszont találtam egy olyan kis kórusművet, ami egészen biztosan tetszeni fog az anyukáknak. Emlékeznek az egy évvel ezelőtti Oscar-díjas magyar kis filmre? Mindenki címmel nagyon sokan látták és megérdemelt sikert aratott. Ebben énekli a Bakácstéri Általános Iskola gyermekkara Balázs Árpád Bodzavirág című kórusművét. Ma ezzel a dallal szeretném én is köszönteni az édesanyákat. Biztos vagyok benne, hogy tetszeni fog. Brahmsot, a neves német zeneszerzőt, aki 1833-tól 1897-ig élt, ugyanúgy, mint Lisztet megtévesztette a korabeli hit, hogy a cigányzene az eredeti magyar zene. Minden esetre megragadta a cigányzene szépsége és kifejező ereje. 1869-ben kezdett hozzá magyar nóták komponálásához, és 1880-ban ezt további új darabok követték. Ezek négy kézre, zongorára íródtak, de később zenekari változatban is elkészített néhányat saját maga, mások pedig meghangszerelték a többit. Brahms egy életen át lelkesedett ezért a magyar zenéért, amely a magyar hegedűssel, Reményi Edével való barátságából eredt. Ezek a darabok nem népzenék, hanem népies művek. Brahms a magyar zenét a német klasszikus zenéhez akarta közelíteni, és rendkívüli népszerűségre tett velük szert. Most az elsőt mutatom be a sorozatból. Thank you.
További jó szórakozást kívánunk!
Megenném már a szép asszony főztjét. Minden szólás boszorkányos egy kicsit. Az a boszorkányság bennük, hogy mást értünk rajtuk, mint amit a szavak külön-külön önmagukban véve jelentenek. A mai ember legfeljebb már csak a mesékben találkozik boszorkányokkal. És jót nevet azon a begyepesedett fejű, babonás teremtésen, aki ha ugyan még akad ilyen, hisz a boszorkányokban, s valóságnak veszi azt a számunkra már nevetségesen balga elképzelést, hogy valaki boszorkánnyá válhat, képes másokat megrontani, ha szövetségre lép az ördöggel. Ami azonban nekünk megmosolyogni való dőreség, az a régi korok emberei számára félelmetes valóságnak tűnt fel. Hiába mondta ki Kálmán királyunk törvénykönyvbe valamikor a 11.-12. század fordulóján, hogy boszorkányok nincsenek, még a 18. században is nem egy magyar bíróság foglalkozott, azaz vádolt szerencsétlen nőszemélyeket. 1728-ban pedig egyetlen napon 13 boszorkánynak minősített nőt égettek meg elevenen Szeged városában. A boszorkányhithez nekünk már csak annyi közünk van, hogy nyelvünkben, amely hagyományőrző erejét tekintve valóságos élő múzeum, számos olyan kifejezés, szólás él, amely a régi emberek babona hitéből származik. Ízes beszédű magyarok, ha eljött az ebéd vagy a vacsora ideje, és erre a gyomruk korgása is figyelmezteti őket, így szoktak felsóhajtani. De megenném már a szép asszony főztjét. Manapság már csak azt jelenti ez a kifejezés, hogy nagyon éhes vagyok. Régen azonban ezt értették rajta. Olyan éhes vagyok, hogy még a boszorkány főztjét is megenném. De miért nevezték szép asszonynak a boszorkányt? Nem ám azért, mert csak ugyan azt hitték a boszorkányokról, hogy szépek, hanem csupán azért, mert a tőlük való félelmükben nem merték őket tulajdonképpeni nevükön nevezni. Annyira rettegtek állítólagosan ártó, megrontó hatalmuktól, hogy még távol létükben puszta megnevezésükkel is hízelegni akartak neki. Szép asszonyt mondtak, boszorkány helyett, ha róluk beszéltek. Pedig úgy képzelték, hogy a boszorkányok általában förtelmesen rúdteremtések. Madárarcú, kampos sorú, összenőtt bozontos szemöldökű, zörgőcsontú, hajlott háltú vényasszonyok.
Önök a barangolót hallják, mégpedig kereken a 70-et Pap Hortenzia szerkesztésében. Mivel sokan utaznak látogatóba kirándulni az óhazába, ezért néhány érdekes helyszínt, várost, nevezetességet, programot ajánlunk kedves hallgatóinknak. Talán épp arra járnak, vagy netán ajánlásunk után arra vennék útjukat, amolyan óhazai barangolásra hívjuk önöket, tartsanak velünk, és legyen papír, ceruza a kezük ügyében. Közeleg a nőnap, ezért ma két híres hölgy, Lóránfi Zsuzsanna, valamint Kazinciné Török Szófi szülőhelyére látogatunk el. Ők mindketten Ónod község híres szülöttei. Ónod Észak-Magyarország területén, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Miskolci kistérségben, a Sajó folyó mentén helyezkedik el. Bronzkori maradványok, vaskori eszközök, a szkíta leletek mind azt bizonyítják, hogy folyamatosan lakott volt ez a vidék. A település első írásos említése 1296-ból való, ekkor még Olnodnak nevezték. A falu közelében átkelőhely volt a Sajón, és erre vezettek az észak-keleti országrész felé vivő utak. Cudar Péter, a falu egyik 14. századi birtokosa, közel a Hernád torkolatához a Sajó egyik kanyarulatában kővárat kezdett építeni. Védelmi szempontból ez igen kedvező volt, hiszen három oldalról is védte a folyó. Az Ónodi vár Borsod vármegye első kővára volt. A vár mellett terül el az a mező, ahol 1707-ben az Ónodi országgyűlést tartották második Rákóczi Ferenc vezetésével. Ez az országgyűlés rendelkezett a Habsburg ház trónfosztásáról. A Vár utca 17 alatti tájház a Sajó mente egyik legszebb népi műemléke. A település római katolikus temploma a 18. század végén épült, harangját maga Rákóczi György adományozta a falunak. Az Ónodi várkapitány Loránfi Mihály és Zeleméri kamarás Borbála gyermekeként 1600-ban Ónod várában született Loránfi Zsuzsanna. Szülei korai halála után a rokonok megpróbálták a gyerekeket kiforgatni a vagyonukból, szerencsére Zsuzsanna megismerkedett, majd összeházasodott a 23 éves borsodi főispánnal, Ónodi kapitánnyal, Rákóczi Györggyel. Akkoriban ritkaságnak számított főúri körökben a szerelmi házasság, de fennmaradt levelezésük ékes bizonyíték annak, hogy közöttük szerelem, később pedig mélységes szeretet és összetartozás volt. Öt gyermekük született, 1630-ban Bethlen Gábor halálával megüresedett a trón, melyet Rákóczi György foglalt el. Zsuzsanna férje oldalán tevékenyen részt vett a családi birtokok kormányzásában, kiváló gazda és kertész volt, valamint nagy pártfogója a kálvinista egyházi és iskolai intézményeknek. Kitűnő feleség és jó anya volt, mint fejedelem asszony a szórakozás, fényűzés helyett szorgos munkás életet élt, igyekezett jó célokra, mások hasznára fordítani anyagi javait és politikai befolyását. Örömökben és keserűségekben gazdag élete 1660 tavaszán ért véget. Másik ónodi hírességünk Kazinciné Török Zsófia, avagy Szofi, arisztokrata családban született 1780. februárjában. Apja gróf Török Lajos, anyja gróf Roggendorf Aloizia volt. Az apa a kassai tanulmányi kerület igazgatója, a fiatal Kazinci Ferenc főnöke volt. Kazinci és Szofi 1804. november 11-én Nagy Kázméron kötöttek házasságot. Török Szofi művelt, külföldi irodalmat olvasó, férjéért áldozatokat hozó feleség volt, 1805. januárjában Kazinci így írt róla. Szofi középszerű termettel bír, szebb mellyet, szebb kezet, szebb kart, szebb lábat, szebb derekat nem képzelhetsz. Hajai feketék. Képe vonásai nincsenek a regula szerint, talán bizarrak, de az egész kedves és sokakat bájoló. Franciául beszél legjobban, németül aszerint beszél, amint közöttünk beszélleni szokás, magyarul és tótul is jól tud, noha néha botol. Házasságukból 8 gyermek született, közülük az első 1 éves korában meghalt. A legifjabbik születésekor az író már 61 éves elmúlt, ameddig lehetett, igyekeztek otthon tanítani gyermekeiket. Török Szofi több alkalommal első gyermekük halála után is súlyosan megbetegedett. 1830 májusában tüdőgyulladást kapott, az orvosok már lemondtak életéről, mégis felépült. A következő évben azonban már neki kellett temetnie kolerában elhunyt férjét. Kazinci büszkeséget hagyott rám, és nagy gondokat, írta férje halála után az özvegy. Súlyos anyagi gondjai voltak, adósságok terhelték, egyedül ráhárult a gyermekek eltartásának és nevelésének gondja, és férje hagyatékát is rendeznie kellett. 62 évesen érte a halál, holttestét legifjabb fia Kazinci Lajos vitette szép halomra, és ott az író nyughelye melletti sírba temették. Ónodról többet is megtudhatnak a község honlapján www.onod.hu. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a hazalátogatóknak!
amit ma is látok, ahogy hűdi homlokom, gyengébb tán, de most is biztos oltalom. Szavaid is hallom, ahogy megvigasztaltál, fakoptál a hangod, de így is szíven talál. Most folytogat a félelem, hogy másképp is lehet, én kezem, és sose jut az vissza, amit értem vállaltál, mégis, hogyha kérném, ma is helyettem adnál. Most folytogat a félelem, hogy másképp is lehet, s egyszer azt elragad. Mama, bárcsak tudnám, mégis hogy vigyázzak rád, hogy ez a bölcs mosoly kísérjen minél tovább.
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Ezennel tájékoztatjuk kedves hallgatóinkat a Kisbojtár énekegyüttes és Gulyás Ferenc népzenész kanadai koncertkör útjáról, amelynek egyik állomása az ottawai Westminster Presbiteriánus templomban lesz. Cím Roosevelt Avenue 470. Az előadás május 11-én, pénteken este 7-kor kezdődik. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottavai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
József Attila, mama, már egy hete csak a mamára gondolok mindig, meg-megállva. Nyikorgó kosárral ölében ment a padlásra, ment serényen. Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam, hagyja a dagadt ruhát másra, engem vigyen föl a padlásra. csak ment, és teregetett némán, nem szidott, nem is nézett én rám, s a ruhák fényesen suhogva keringtek, szálltak a magosban. Nem nyafognék, de most már késő. Most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen, kékítőt old az ég vizében.
Most pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!
Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedves szépet neki? Midőn, mely bölcsőm ringatá a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fám.
Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt, már régen tiéd. Az első szavamat, azt is csak te hallottad, csak a tiéd. Te vagy minden játék, te vagy minden, ami szép. Ha bántanak még, csak te vagy, aki véd. És neked fáj a szó, mikor rólam szó, s nem jó, nem szép. Hűtlenek vagyunk, végül mind elindulunk. Száz mosolyt kapunk, de csak könnyeket hagyunk. Hisz gyermekek vagyunk, s már sosem változunk. Ne sírj! Mama, indulnom kell, tudod, vár egy másik hely. Tudom, érted ezt, ugyanígy volt veletek. Mama, indulnom kell, csak fáj, hogy könnyezel. Hogy a szívemben maradsz. Mama, indulnom kell, tudod, vár egy másik hely. Mit is mondhatnék, itt a szó már nem elég. Mama, indulnom kell, ide nem kísérhetsz el, ott már várnak rég. Ne sírj, kérlek, ne sírj. Tanítottál, a szeretet nem szól, az néma csendben jár. Én őrzöm a sok mesét, hidd el, tovább adom még, ne félj. Mama, búcsúznom kell, tudod, várnak már rég. Csak egy dalt játszom el, neked írtam, tiéd. Ígértem csillagot, de egyet sem adhatok, messze az ég. Hűtlenek vagyunk, végül mind elindulunk. Száz mosolyt kapunk, de csak könnyeket hagyunk. Hisz gyermekek vagyunk, s már sosem változunk. Ne sírj! Mama, indulnom kell, tudod, vár egy másik hely. Tudom, érted ezt, ugyanígy volt veletek. Mama, indulnom kell, csak fáj, hogy könnyezel. Ugye érzed azt, hogy a szívemben maradsz. Mama, tudod, vár egy másik hely, mit is mondhatnék, itt a szó már nem elég. Mama, indulnom kell, ide nem kísérhetsz el, ott már várnak rég. Ne sírj, kérlek, ne sírj. Thank you.
Visszasírom néha azt a régi népmesét, ahogy az ágyon ülve súgtad, míg az álom el nem ért. Tudtam, nincs mitől félnem, aki mellettem van az ördögtől, és megvéd. Teltek, múltak az évek, s rájöttem. Nem vártam, nem kértem, de felnőttem. Hívtak szédült álmok, vonzó bőrült lányok, s a végtelen. De ma is itt vagy mindenemben, hiszen így rendelt a sors. S mindig érzem képzeletben, ahogy szeriden átkarolsz. Bárcsak egyszer, ó, egy pillanatra újra gyermek lehetnék, bátran játszanék a tűzzel, azt remélve, hogy semmi baj nem ér. Bárcsak egyszer, ó, egy pillanatra újra érezhetném, mire nincsen szó. Ahogy a széltől is ó. Néha a régi kis szobán, hol annyi verset írtam, de hisz ott voltál. Tudtam, kérhetek bármit, hiszen mindig számíthattam rá. Teltek, múltak az évek, s rájöttem. Nem vártam, nem kértem, de felnőttem. Hívtak szédült álmok, vonzó bőrült lányok, s a végtelen. De tudom, itt vagy, nem is oly messze, s talán éppen rám gondolsz. Bárcsak egyszer, ó, egy pillanatra újra gyermek lehetnék, bátran játszanék a tűzzel, azt remélve, hogy semmi baj nem ér. Bárcsak egyszer, ó, egy pillanatra újra érezhetném, mire nincsen szó. Ahogy a széltől is ó, mosolyod, ha rám ragyog, szívemet kitárhatom, megcsillan a remény. Bárcsak egyszer, ó, egy pillanatra újra gyermek lehetnék, bátran játszanék a tűzzel, azt remélve, hogy semmi baj nem ér. Bárcsak egyszer, ó, egy pillanatra újra érezhetném, mire nincsen szó. Pillanatra újra gyermek lehetnék, bátran játszanék a tűzzel, azt remélem, hogy semmi baj nem ér. Bárcsak
Smile.